Az 1956-os forradalom után nagyon sok a hazánk fia letelepült egyébként Rotterdamba, Amsterdamba, és régiségboltokat nyitottak. Ezen régiségboltokban pedig egyébként, mivel nem volt mindig megfelelő utánpótlás a termékeknek, hazafelé jöttek, és magyar egyetemistákat összegyűjtögettek. Ennek az egyik emblematikus ügye Percsi Miklós és Bancsi Miklósnak a ténykedése.
Tangó és Cash legújabb adásában az Art magazin főszerkesztőjével, Topor Tünde művészettörténésszel arról beszélgetünk, hogy a hazai műkereskedelemnek talán a leginkább láthatatlan időszaka az egykori létező szocializmus mindennapjai, vajon hogyan is történtek. Valkó Margit és Brancik Márta a művészetkutató kollégáival Vandemier néven a rendszerváltás után Topor művészeti konzultációs céget hozott létre. Talán éppen azt a tisztánlátást próbálta elősegíteni, aminek most ebben a konkrét beszélgetésben a minél egyértelműbb homályossát tételéért én magam a válaszaimmal fogok felelni. Ez a Tangó és Cash hallgatóinak remélhetőleg örömével kapcsolódik össze, amennyiben Tünde kérdéseivel megpróbál mégiscsak utat vágni ebben a kissé problematikus univerzumban. Az ő cégének munkatársaival közösen létrehozott, az nem csak nevében őrzi ezt a franciás nevet, hanem egyébként lehetővé válik, hogy az angol vintage kifejezéssel összekapcsolható legyen, és mint ilyen interpretációs igénnyel már talán megtalálhatóvá válik egy kriminológus is az egész problematikában, vagyis én magam is, és így leszek okadatolt, szakmailag talán aládúcolt válaszadó Topor Tünde kérdéseire.
Mi a műkereskedelemnek, meg egyáltalán annak a világnak, annak a galériás műkereskedelmi világnak, amit most ismerünk, annak tulajdonképpen hova nyúlnak a gyökerei, és mennyire beszélhettünk műkereskedelemről mondjuk szocializmus korában? Valahogy szemléletessé tenni azt, hogy itt mik történtek, és egyáltalán hogyan indult a műkereskedelem. Amikor én például elkezdtem műtárgyakkal foglalkozni, és egy céget hoztunk rá arra még nagyon régen, 90-es évek elején, hogy kortárs művek forgalmazása, akkor még ez használt cikkereskedésnek számít, mert az egész magyar háború utáni műkereskedelem tulajdonképpen nagyon sokáig az ecseri piacon zajlott, illetve utána a bizományi áruház vállalat, vagyis a BÁV keretei között, és azért volt ennek egy olyan hőskora, amikor maga a műkereskedelem tulajdonképpen teljesen illegális volt, és csak egymás között cserélhettek a gyűjtők műtárgyakat. Egyszerűen nem volt ennek piaca. Ez nyilvánvaló, hogyha valami illegális, akkor az szüli a bűnt. Az első kérdésem az az, hogy egyáltalán mikor kerültek a szeme elé művészeti vonatkozások, és mik voltak ennek a 70-es, 80-as éveknek a legérdekesebb olyan bűnesetei. Tulajdonképpen akkor, amikor még nem voltak galeristák, tehát amikor még a műkereskedelem csak búvópatakként működött, hogy honnan vizsgálhatjuk azt, hogy van már olyan rendőrségi nyilvántartás, ahol egyáltalán összeérnek a szálak.
A szocialista Magyarországon alakul ki először az, hogy a tárgykörözés és a személykörözés, ami két olyan alapvető feladata a modern rendőrségnek, ami leginkább a 20. század elejétől kezdve, legalábbis ugye a modern nemzetállamoknak a önmagára ébredésétől fontos feladat lenne, azzal kapcsolatban valamilyen, ha nem is módszertani, de mégis valamilyen hatékonysági elvárásokat tanúsít. Nagyon sokat elárul egyébként arról, hogy milyen emberek is vagyunk, és milyen társadalmat és államokat építünk, akkor, amikor vizsgáljuk meg, hogy bánunk azokkal az adatokkal, ami például egy olyan személyhez kapcsolódik, akinek a személyazonosságát nem lehet egyértelműen bizonyítani, mert mondjuk egy kútba lett bedobva holttestként leledzik egy police.hu-n, ami tényleg a WordPress legjobb múltját idéző, tényleg grafikai háttérrel van ellátva. És emellett például mit jelent az, hogy ha olyan értéktárgyak, amik akár egy nagyfuvaros utcai Habat Hasid zsidó családtól lettek ellopva mondjuk egy olyan menóra, vagy bármi olyan értéktárgy, amin annak a családnak óriási értéket, óriási, és ráadásul művészeti vagy akár műtárgy szempontból is jelentős vagy értékes tárgynak a leírása az állam részéről, hát az olyan, hogy általános alsó tagozatos iskolás írná, akkor azt mondanák önök, jó, hát végül is még nem az igazi, hát még a Gőgös Gunnár Gedeontól már túl vagyunk, de még a Pál utcai fiúktól innen. Valójában itt arról van szó, hogy professzionalizált ezzel foglalkozó állami szervek, amik nyilvánvalóan pontosan annyira tudnak nyilván versenyképes és jó módszereket tanúsítani, mint ahogy a MÁV is a személyszállításban, mert ugye nincs versenytárs, de mindezzel együtt egyébként ez egy nagyon komoly etikai felelősség, ami valahogy általában kiszokott maradni a hétköznapi vagy az értelmiségi diskurzusból, mert ez csak akkor jelenik meg olyan embereknek, akik általában már valamiért érintettek, tehát sértettek, és valahogy ez számukra fontos. Ha a jelentőségét komolyan vesszük, akkor az az igazság, hogy lényegében a II. Világháború után első körben én a Teleki téren egy Vörös László és feleségének a tevékenységét mondanám, Király Béla és társainak az 1956-os forradalom alatti ténykedését lehetne még mondani. Ezt önök ismerik egyébként, mert Vágvölgyi B. András ebből csinált Zsolt főszereplésével Krajcer Béla karakterről egy filmet, ugye ez a Colorado Kid, és a 60-as években pedig van a Mátyás templomba kétszer végrehajtott betörés, amely az a probléma, hogy sikeres volt, nem is lehetett hazahozni a figurákat Svájcból, mert hogy politikai menedékjogot kaptak. A 70-es években pedig nagyon sok ilyen ügy van, tehát az van, hogy az 1956-os forradalom után nagyon sok hazánk fia letelepült egyébként Rotterdamba, Amsterdamba, és régiségboltokat nyitottak. Ezen régiségboltokban pedig egyébként, mivel nem volt mindig megfelelő utánpótlás a termékeknek, hazafelé jöttek, és magyar egyetemistákat összegyűjtögettek. Ennek az egyik emblematikus ügye Percsi Miklós és Bancsi Miklósnak a ténykedése. A Bancsi Miklós egy rotterdami külföldre szakadt hazánk fia, a Percsi pedig egy közgazdász fiú, aki felhorzsolta azt, hogy honnan is lehet régiségeket szerezni. A 70-es éveknek a legtöbb műtárgyas ügye az ilyen volt, hogy holland, német, belga, és időnként egyébként, de tényleg nagyon kevés skandináv országbeli ember szervezte, és itthoni fiatal gyerekeket szervezett be azért, hogy alapvetően egyébként levámolt kamionokba átvigyék azokat a régiségeket, amiket egyébként nyilvánvalóan a határőrség szakmai megvételével úgy tudtak működtetni, hogy a leplombált és a levámolt anyag az hirtelen többszörösére tudott nőni, akkor, amikor már Hegyeshalomnál el kellett hagyni a határt, szóval ugyanolyan parafenoménok voltak, mint az olajozás idején, csak akkor ott ugye a jugoszláv határ vonalán a figurák. Ügyek azért nem könnyen megnevezhetőek, mert hogy nem lehet így rámutatni, mert valójában ezt nem ismerjük. Azért nem ismerjük egyébként, mert az a szervezet nem tudott erről igazából normális képet adni, és ezért mondtam a személy és tárgykörözést, mert gondoljuk el, hogy ha az általános tárgyaknak a leírásával kapcsolatban komoly gondot okoz nekünk a magyar, mint idegen nyelv, akkor vajon például egy Mária Terézia korabeli szekrény Juhász István műbútorasztalos és antik kereskedő sérelmére elkövetett betörésnél mekkora problémát okoz, és akkor még a rokokó kisasztalokról nem is beszéltünk, és nyilván az egyéb olyan dolgokhoz, ami miatt ugye érdemes lett volna, és a 80-as éveket pedig egyébként ilyen értelemben már az jellemzi, olyan betörés sorozatok, ahol pedig már nem kellett ilyen felhajtó emberekhez fordulnia külföldi magyaroknak, hanem ott már effektíve tétre, helyre, befutóra tudtak menni. Ennek azért volt lehetősége, mert addigra kialakult egy olyan kádárkori elit, akiknek a papíron a takarékbetét állománya családonként több millió volt, és akkor nem beszéltünk arról, amit egyébként becsempésztek, és ők pedig, amikor külföldre mentek, akkor természetesen, ahogy ezt flasztervagányok szeretik mondani, jackariztak, és ezzel a fajta nagymenősközéssel hát elmondták azokat az adatokat, információkat, amiket pedig jóképű, saját magukat felépíteni kívánó bűnözők továbbadtak betörőknek, és lényegében ezen betörés sorozat volt az, amit a Tünde presztízsügyként is nevez meg, és ez valóban ez az a dolog, aminek a a legnagyobb unikornisa maga a műtárgyak kérdése, mivel magának a nyomozásnak a megindulás követő pár hónappal lényegében azok a vezető arcok, akik egyébként ezen információkat, tippeket és egyébként orgazda hálózatokhoz a kapcsolatot képviselték, azok dobbantottak Amerikába, és egyébként magukkal is vitték azokat a műtárgyakat, amelyeket nem is lehetett a büntetőeljárások részévé tenni, és ebből a szempontból nyilván sokkal érdekesebbnek tűnik, vagy könnyebben megragadhatónak szép művészet és betörés, ami már inkább mondjuk úgy, hogy egy utánlövése mindezeknek, hiszen ott az a fajta eladdig szisztematikus gondolkodás és bűnözői logika és orgazdai szemlélet az már annyira elharapózott, hogy már annyira le akarták nyomni a saját beszerzési árukat. A hatóság nagyon sok esetben túl gondolta azt, amilyen módon végrehajtották ezeket a betöréseket. Tehát például most ezen Mátyás templomi történetnél, ha megszorítjuk magunkat, akkor arról van szó, hogy van egy olyan info, hogy lényegében az egyházi épületek és olyan templomok, olyan kegyhelyek, amik egyébként a II. Világháború után, meg nyilván a háború alatt is csak komoly támogatást és ugye felújítást élveztek, azokat ugye senki soha nem is őrizte, fel sem merült, tehát lényegében a II. Világháború utántól ezek folyamatosan létező tippek voltak. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez valami óriási ötlet volt, hogy 69-ben. Nem, 69-re lehetett találni olyan embereket, akik hajlandók voltak fölmenni egyébként villámhárítón, mert úgy nehezen lehetett ilyet találni, és ezzel csak azt akarok mondani, hogy túl gondolta a hatóság azt, hogy ezen bűnözők mennyire szakszerűek, mégpedig azért, mert hogy műtárgyakra vonatkozó bűncselekményekben vettek részt. De valójában attól egyébként, hogy olyan értékes tárgyakat loptak el, amelyeknek a valódi értékéről és a valódi jelentőségéről ők se tudtak, és a rendőrök se, az nem azt jelenti egyébként, hogy okosabbak lettek volna, mint egy átlag betörő, aki pedig mondjuk takarékbetét könyvekre és készpénzre ment.
Tehát az a közös ezekben, hogy egyrészt a betörők nem tudják az általuk elvitt műveknek az értékét, másrészt pedig a Mátyás templomban és a Szépművészeti Múzeumban meg az is közös, hogy ott éppen föl van álványozva az épület, tehát még plusz könnyű bejutni és valamilyen értéket elvinni. A dokumentumok, tehát nincsenek dokumentumok, nincsenek fotók, nincsenek leírások arról, hogy miket loptak el. Valahogy tudni, hogy ezek a tárgyak kerülnek fel egyébként az elveszett vagy ellopott műkincsek nyilvántartásába, de ezekben az években ilyen nem volt. Ami még ezt a templomi műtárgyrablást érdekessé teszi, az az, hogy van egy 1964-es magyar-amerikai film, amiben, és egyébként 64-ről beszélünk, és magyar-amerikai kóprodukció, tehát amerikai színészek jönnek ide Magyarországra, és az egész Budapestet csodálatosan lehet látni a filmben, és nem csak Budapestet, hanem Győrt is, hiszen a Szent László Hermát.
De azt mondd el, hogy azért ez egy ifjúsági film, tehát hogy azért csak...
Nem ifjúsági. Ja, jó. Szerelmes film. Aranyfej, és a Szent László Hermát lopják el a gonosz imperialis. Van pozitív amerikai főhős is, aki nagyon jól néz ki. Abban a filmben már a legnagyobb vad tulajdonképpen a tip, hogy annál még a Szent Jobbot ellophatnák, de azért az mégse aranyból van, és most nem is viccelődök ezzel. Kirajzolódnak ezek a mintázatok, hogy tulajdonképpen mindenki a vak sötétbe tapogatózott akkor is, és tapogatódzik még most is ezeknek a bűncselekményeknek a felderítésében. Én bárkivel beszéltem, senki nem tudott arról, hogy a Mátyás templomnak a kincseit ellopták. Hányba? 69-ben.
Őszén. Igazából arról van szó, hogy van egy rendőrség, ami akkor is leterhelt volt, most is, és alapvetően arra fordítja az erejét jelentős esetben, hogy van mindig egy csoportos garázdaság, mert mindig van valamilyen italboltól, berúgnak. Összejönnek, összeverik egymást, és egyébként azokból kell minimális bűncselekmény számot generálni. Ki ér arra rá, hogy olyan műtárgyakat megtalálni, amiknek az útja az már akkor elveszik az ő szemük elől, amikor egyáltalán a lopás megtörténik. Valójában Teleki tér, ami ugye először valóban a ugye József Attila lakótelep, vagy korábbi Mária Valéria telep mögött volt az ecseri, amiben aztán ugye átment a Nagykörösi 186-ba, a Tangón. A mai napig egyébként én sokat járok oda ki, a szakreferensekkel még beszélgetni. Annak volt egy olyan nagy időszaka, amikor, hát ez nem is volt kérdés, hogy nem horzsolták föl egymást. Az a dolog, mint a szerencsejátékban a gyakorlott hamis kártyások. Nem játszunk egymás ellen, de nem is egymásért játszunk. Nem esszük meg egymást. És ilyen értelemben arról van szó, hogy van egy olyan látenciában maradó, van egy olyan néma tömb, amit nem is tud megérteni a rendőrség, és miért akarná megérteni, ha ő le van terhelve, és valójában annak a néma tömbnek pedig nincs olyan szegmense, aki érdekelt lenne ennek megértetésében a hatóságnak, és ilyen szempontból a használt cikk kereskedői vonal egész kitársa, úgy Kádári Magyarországon, az azért fontos, mert ez alapvetően a Rákosi korszakból indul. A Rákosi korszaknak egyik emblematikus ügye volt Elefánti Ervin, állambiztonsági őrnagy, azért szeretem, abszolútli arisztokrata Pali, aki felfedezte a 40-es évek végén azt, hogy milyen érdekes, hogy Szent Gotthárd környékén azok, akik szántanak, vetnek, azok valahogy ilyen barokk értéktárgyakkal dolgoznak a kis vályogbélelt lakásaikban és házaikban, mégpedig azért, mert hogy Esterházy kincseket akkor, amikor próbáltak nyugatra csempészni és lopni, hát akkor egy pár úgy elszóródott, hát egy csomó minden úgy ott ragadta, és hát valahogy a vetésforgó, valahogy az eke az azért ki tudta hozni, és akkor alapvetően ez volt a tevékenysége, hogy behozták azt a Nemzeti Múzeumba. Természetesen mindenkit egyébként, aki ott akkor is, meg két generációval korábban is mezőgazdasági munkát végzett, őket mind kitelepítették valahova, egy ilyen recski szabadidőközpontos tevékenységben részt tudtak vállalni, és bevitték a Magyar Nemzeti Múzeumba, annak a Nemzeti Múzeumnak múzeum utcai, tehát a régi Kossuth Klub felőli részében volt, az első emeleten volt elhelyezve, és 54-ben volt egy nagyon akrobatikus képességű figura, aki beballagott ugyanúgy, ahogy az eddigi ügyekben is láttuk, hogy ha valami föl van állványozva, vagy egyszerűen csak nem nagyon nehéz azokon a lépcsőzetek mászni, akkor bejutnak, és lényegében kivitte Bécsbe, és ugyanúgy nem tudjuk, hogy amúgy most az Bécsbe került-e, vagy Olaszországba, mert valójában akkor került haza, amikor a korona is hazakerült Amerikából, csak ez az a része történetnek, amit egyébként sokszor nem mesélnek el, vagy nem feltétlenül akar az állam is elmesélni, mert alapvetően nagyon erősek voltak a Magyarországon keresztül finanszírozták a nyugat-európai kommunista pártokat, az SKP. Ezért igazából nekünk a francia és az olasz baloldali elittel volt egy nagyon jó viszonyunk, amire a hírszerzés rá tudott épülni, és ez volt az, ami lehetővé tette egyetlen, hogy ez egyetlen fényt kapjon az állambiztonság számára. Nem lett volna egyébként állambiztonsági vagy hírszerzési feladat. Bűnügyi feladat lett volna, csak alapvetően az rendszerváltásig váratott magára. Nem volt valódi bűnügyi együttműködés imperialista és szocialista országok között, sőt, a szocialista országokon belül sem.
Szép művészet is képrabláshoz.
Csak hogy arra egy példa, hogy egyébként ott is például azt se tudtuk megmondani, november 5-éről 6-ára éjjel megcsinálják a betörést, nem sikerült nemzetközi tárgykörözésben a helyes képeket kiadnunk.
Mikor a szép művészetén?
A szép művészetén, tehát azt helyesbítenünk kellett, mert a Giorgione kép más pár héttel előtte került ki egyébként, ezért a Szent Családnak, ami előtte volt ott azon a helyen, azt írták be a Gittájék, Lacikájék, és nekünk egyébként abban óriási felelősségünk volt, csak nyilván ez az, amit kevéssé akartunk elismerni.
A szép művészet is képrablásnak is van egy érdekes része, hogy a szocialista országok azok hogy működtek együtt, vagy nem működtek együtt, hogy ott kifejezetten az volt, hogy a román titkos szolgálat a magyar nyomozás ellen játszott, és a képrablókat segítette. Megrendelésre történt, olasz mafiózók jöttek ide Magyarországra, és diszkóban ismerkedtek meg a magyar elkövetőkkel, vagyis a magyar társaikkal, akikkel viszont nem beszéltek közös nyelvet, tehát nem tudni, hogy hogyan beszélték meg, hogy mi legyen. Nem. Utána állványon másztak fel, úgyhogy a Szépművészeti Múzeumnak a biztonsági rendszer az akkor már, ami egyébként valami vidéki MGTS, KFT-je által lett kialakítva, az már akkor nagyon régóta nem működött.
Cirkumveniában, igen.
És ott hagyták az egyik eszközt, meg új lenyomatot az ablakon, amin betörtek, és aztán utána Románia felé hagyták el a műkincsek az országot, mert hogy elvileg görög megrendelésre történt ez az egész akció. Igaziból, hogyha ezt így lehet így röviden összefoglalni, akkor ez is azért teljesen szürreális és abszurd történet, azzal együtt, hogy tényleg nem sikerült egy normális listát leadni arról, hogy mit is adtak el a Szépművészeti Múzeumból. És egyébként még az is nagyon érdekes, hogy mivel ez megrendelésre történt ez a rablás, az is egy érdekes kérdés, hogy honnan tudta a görög, azt hiszem, étolajkereskedő megrendelő azt, hogy milyen képeket akar ő a Szépművészeti Múzeumból utána otthon a saját falán tudni.
Az azért volt, ez lehet, hogy nincs benne az Annáiknak, mert ugye a fiúk egyébként, amikor a Fortuna diszkóban a Rafaeléknek megmutatták, hogy akkor ez lenne a feladat, akkor azt ott éppen az azt megelőző évben kiadott katalógus, persze, tehát az állandó kiállítás katalógusából dolgoztak stabilan egyébként. Ha nem is mentek be az egyetemre, azért ebből dolgoztak. És alapvetően természetes, szerintem megint, ami nagyon talán lényeges, az, hogy én pont emiatt, mert hála jó Istennek egyébként ez a levéltárba bekerült az anyag egy jelentős része a büntetőeljárásnak, át tudtam nézni, illetve kutattam, azért az átnézés szót szeretném használni, mert azért ez több tízezer oldalnyi anyag, és természetesen jelentem, egyszer elolvastam az egészet, de azért így, még mindig küzdök az elemekkel. A román titkosszolgálatnak valóban volt, illetve lehetett tudatos szerepe, ami talán lényeges azon nézők számára. Jön első futó, két olasz figurino, akik egyébként jelentős részben inkább azzal töltik az idejüket, hogy csajozzanak azt a forintot, amit azért kaptak a Camorrától, hogy tudják szerezni a magyarországi elkövetőket, tehát végrehajtói állományt, azt nyilvánvalóan hát így sikerült elbulizni. Akkor ez nyilvánvalóvá válik az öregeknek, akkor jönnek a Moriniék, és akkor azt mondják, hogy na jó van, fiúk, akkor tényleg, tehát úr, Isten, szóval, hogy akkor ülj le egyes, és akkor jövünk, segítünk. Az Ibusz lakásokból, amit az első két fickó jó érzékkel a Józsefvárosba, az Elnök utcába vesz ki, amikor jönnek az öregebbek, akkor az hogy nem már egyébként a Budakeszi út, a jelenlegi Nemzeti Nyomozóiroda mellett egyébként a Labanc utcába, tehát akkor már ott nekik már van azért helyismeretük, ahogy ez mondani szokták. Az egyikük egyébként az el is ismeri amúgy az Annáék dokumentumfilmjében, hogy folyamatosan jelen vagyok Magyarországon, tehát ő lényegében pontosan annyiszor ült az Intercontinental teraszán, mint Verebes István, amikor ugye az első feleségéhez próbált kapcsolatot találni.
Az első feleség.
Az egy konzumnő volt az Intercontinentalból, és ezt a Siantiék is tetszett nekik ez az ötlet, anélkül egyébként, hogy jártak volna a Várkonyinak bármilyen szemináriumára, de minden esetre a viccet félretéve az van, hogy igazából nem csak most kerestek kapcsolatot magyar bűnözőkkel, hanem már nagyon régóta. Tehát ezt azt kell elképzelni, hogy például Prisztás József, aki 1996 a halottak napján november 1-én ugye végzik ki, ő például, ahol a Gyurcsány kormány idején az a mindent szimbolizáló homokóra áll, ami nagyon jól mozog azóta is, na ott voltak olyan asztalok, ahol kártyáztak a városligeti csibészek. Több olyan interjú alanyom van, akik egybehangzóan és egymástól függetlenül mondják, hogy egyébként őket megpróbálták arra rávenni, hogy fiúk, csináljátok meg a balhét, hiszen a szépművészetinek sajnos a felállványozása az nem elkövetés, ami 84. november 5, tehát az nem azelőtt pár hónappal történt, hanem egészen konkrétan már a fővárosi tanács a 80-as évek elején már azzal problematizálja az egész felújítást, hogy lassan már be kéne fejezni. Tehát, hogy a 4-es metró az sehol nincs ahhoz képest, amit az akkori tanács és végrehajtó bizottságnak a tanácsüléseiből látszódik. Tehát lényegében itt arról van szó, hogy olyan tippek vannak, amik a 60-as évektől kezdve folyamatosan léteztek. Van olyan a Presztízs ügyben, Torontál utcában töltőtól kereskedő. Ezt a figurát egyébként már 61-ben megpróbálták kirámolni, 82-ben sikerül is. A Dohány utcai zsidó múzeumnak a kirámolása ugyanúgy már terv volt a 80-as években, mint ahogy aztán megvalósult a rendszerváltás után. Tehát ilyen értelemben azt lehetne inkább mondani, hogy a szépművészetibe történő betörés az sokkal jobban reprezentálja azt, hogy lényegében Pest környéki zöldségkereskedő oláncigány fickók, akik egyébként orgazdaként ténykedtek, azért vettek ebbe részt, azért lehetett a Raffaelléket behúzni, mert ők azt gondolták, hogy ha az olaszok azt mondják, hogy most adunk 10 000 amerikai dollárt, és utána pedig ennek a betörésnek az egész értékéből százalékosan fogtok részesülni, azt elhitték. Azok a magyar bűnözők, akik velük ellentétben már többször élvezték, visszalettek tapsolva ugye olyan helyekre, ahol az ingyenes fegyveres őrség és a napi háromszori meleg étkeztetés az ugye megvolt, azok azt mondták, hogy jaj, ne, ezt a halandzsa hangzsárt ne add be nekem. Tehát, hogy valójában azért kellett ennyire lemenni szakmai képzettségben, mert hogy nem lehetett, mert ugye nyilván, tehát ennyire az olaszok se hülyék, nyilván, és ebből a szempontból lehet azt mondani, hogy az olaszok azt gondolták, hogy mivel nekik egyébként a tudásuk nagy valószínűséggel, amennyire egyáltalán a jelenlegi formátumban a büntetőeljárás anyagaiból tudjuk, abból is származott például, hogy pénzt fizettek múzeumi dolgozóknak. És azok egyébként elmondtak egy csomó olyan információt nekik, amit azért nem tettek utána az eljárás részévé, mert az például, amikor a Garas Klárát leváltják, és utána ott a BME-nél egy egyébként tanszékvezető kerül ugye a helyére, az ugye mivel ez hatásköri lista, ugye, az öregek biztos emlékeznek, ugye, tehát ez hatásköri listás hely volt, tehát az önmagában egy politikai kérdés is, hogy leváltjuk-e, illetve ha leváltjuk, mi alapján váltjuk le, tehát nem véletlenül a fegyelmi tárgyalás, illetve a fegyelmi eljárás Garas Klára ellen, az lényegében egy szálas irat, szóval az tehát, hogy ennél még egyébként egy csoki rablás is egy kisboltban, az részletgazdagabban van leírva. Tehát ilyen értelemben több olyan momentum van, ami lehetővé tette azt, hogy maga a magyar állam ne akarja elismerni azt a felelősségét, ami egyébként leginkább abból fakadt, hogy nem foglalkozott soha a biztonsági rendszereknek a bevezetésével és egyáltalán az automata rendszereknek a kialakításával és implementálásával, és a másik pedig, amivel nem akartak foglalkozni, az pedig az, hogy a szépművészetinek ebben az időszakban egyébként azóta biztos nyilván teljesen jó, mert ugye mondtad, hogy igen, most már mindent ugye meg tudunk oldani, hál' Istennek, de hogy tehát akkor effektíve a raktárnak az egész párája, tehát az egész közege az alkalmatlan volt a műtárgyak tárolására. Ez is kiderül a büntető eljárásból, és az is kiderül, hogy ezt ugye szignalizáció révén megpróbálják betolni a közművelődési ügyminisztériumnak, amely minisztérium észreveszi azt, hogy itt neki komoly hiányosságai vannak, és ugye általában azzal szoktunk ilyenkor dolgozni, hogy akkor nem is olyan fontos, vagy ha nem kell valamilyen bizottságot létrehozni, akkor úgyis megoldódik magától. És én emiatt szeretném csak inkább azt mondani, hogy ennek azért van egy olyan olvasata inkább, mint azon magyar cigány bűnözőknek, vagy cigány származású egyébként zöldségkereskedőknek a jelentőségén túl, hogy van egy olyan szempont, hogy itt lényegében egyszerűen csak arról van szó, hogy az állam nem foglalkozott ezzel, és ezt egyébként az olaszok onnan tanulták el, hogy volt egy, náluk is, Umbriában volt egy, az ottani Nemzeti Galériában 75-ben egy ugyanilyen betörés. Ott ugyanezzel a módszerrel, hogy bementek, és ugyanúgy nem volt biztosítva a műtárgyak jelentős része, illetve nem volt a vezetésnek semmilyen kialakított rendszere arra, hogy a biztonságot hogyan óvják meg. Lényegében vehették a mintát. Másrészt pedig őszintén szóval az lehetett a legnagyobb minta, hogy hát itt tök jó lenni, mert hát tök jó csajok vannak, meg alapvetően nagyon olcsón lehet berúgni, és hát pont ugyanaz, ami miatt ugye nyilván önök is emlékeznek azokra a képeslapokra, amiket a Váci utcában lehet venni. Azokban ritkán vannak egyébként Esterházy képekről
nagy, nem is tudom, másolatok.
Tulajdonképpen olyan tippeket kaptak, és olyan helyekre törtek be, ahol olyan értékek voltak felhalmozva, amik szintén illegális módon halmozódtak fel. Tehát az az érdekesebben, hogy tulajdonképpen akiktől elloptak valamit, azok sem mertek sok esetben feljelentést tenni, hiszen ők sem szerezhették be legális úton az aranyat, az ékszert, a műkincseket, hiszen, mint mondtuk, ennek nem volt legális piaca. Annyit szeretnék csak befejezésül az egészről mondani, hogy most szerintem nagyjából átélhetővé vált az, hogy milyen nehéz dolga van nem csak egy művészettörténésznek, de egy lapszerkesztőnek is, amikor tulajdonképpen az egész művészettörténet az olyan dolgoknak a kikutatása, amihez nagyon kevés embernek fűződik érdeke, és nagyon kevés információ áll rendelkezésre, akár arról, hogy a műtárgyak élete nem feltétlenül betöréssel kapcsolatban, tehát csak a normál élete, az hogyan zajlik. Nagyon-nagyon kevéssé lehet azt követni, hogy egy mű, ha megszületik, akkor honnan, utána, hová kerül, és mi lesz vele. Tehát, hogyha egyszer szem elől veszítjük, akkor utána irtózatos munka valahogy felépíteni a profilját, vagy hogy mondjam, a történetét. És ami az én szempontomból most nagyon tanulságos volt abból, amit a Tomi elmesélt, az pedig az, hogy amikor vannak azért ilyen mindenféle, nem is azt mondom, hogy adatok, hanem vélemények, vagy elmesélése bizonyos történetnek, akkor azt mennyire fontos kritikával kezelni, illetve mennyire fontos az, hogy valahogy azért a hozzáférhető iratokból ki legyen kutatva az, amit egyáltalán ki lehet, még ha az 10 000 oldalnyi is, illetve, hogy mennyire fontos az interjúzás, tehát az interjú, mint forrás, annak a kritikával kezelése. Az, hogy egyáltalán bármilyen sztori összeálljon, bármilyen cikk megszülessen, ami mondjuk ezzel foglalkozik, és ami úgy mondom, hogy nem véleménycikk, és nem arról szól, hogy hú, kinek mennyire tetszik egy kép, illetve mit gondol róla, hanem bizonyos adatokat a történetéhez meg akarunk mutatni, akkor ilyen hatalmas hegyeken kell, kásahegyeken kell keresztül rágni a magát az összes kutatónak. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha adóznának egy kis szánakozással a mi munkánk felé, és hogyha összeáll bármilyen történet, akkor azt megfogadják szeretettel. Úgyhogy köszönöm szépen a...